Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Jön a Tigris, jön a Tigris, nála erősebb nincs is.
Jó reggelt kívánok! Az 1880-as névszámlálási adatok alapján írt egy cikket 1891-ben a pápai lapok. A cikk, ez egy rövid kis, hogy is nem is nevezném cikknek, csak egy kis színesnek. Hol van a legtöbb hülye címmel? Hát bizony a szomszédos vármegyékkel összehasonlítva legtöbb van Győr megyében, a győrieket hülyék tekintetében csak Csallóköz főzi le, melynek egyes községeiben valóságos járvány a hülyeség. Érdekesen illusztrálják ezt a következő számadatok. Az egész országban van, az 1880-adik névszámlálás szerint 18.558 hülye, ezek közül esik Veszprém megyére 141, ami a népesség 0,07%-a, vagyis minden 1400 emberre esik egy hülye. Győr megye 228 hülye, 0,22%, minden 550 emberre egy. Hol van a legtöbb hülye címmel 1891-ben írt egy kis szösszenetet a pápai lapok. Az a fantasztikus eredmény egyébként ebben a győri dologban, amiről persze aztán egy pillanatra nem szabad lehasadni, hiszen pontosan tudjuk, hogy mivel ők azt hiszik, hogy megszabadultak Borkaitól, hogy már nem a Fidesz tagja, ő mégiscsak a NERT testesítette meg, és az a nehéz a félelemre épített kormányzással, hogy ilyen hát lassan apránként építi fel az ember azt a mitoszt, hogy mindenhol a mi embereink ülnek, mindenben mi döntünk, ha sikeres vállalkozásod van, akkor mi küldjük oda az adóhatóságot, mi emberünk az ügyész, mi emberünk a bíró, a rendőr, mindenki. És hogy ez így lassan tényleg kialakul az emberekben ez a dolog, hogy hát én nem beszélek, meg kirúgnak, meg nem beszélek, mert akkor jön a NAV. De hogy ez amikor kiépül, akkor egy egészen apró dolog itt le tudja rombolni, és amikor így az van, hogy ezen a félelmetes és csillogó lovagi páncél így lebomlik egy pillanatra, és így meglátod, hogy nem egy ilyen iszonytatóan rettenetes démon arc van mögötte, hanem konkrétan egy ilyen lyukas zokniban, hát hogy is mondjam, tevékenykedő valaki, akkor rájössz, hogy most láttad meg a NER igazi arcát, ami egy segg. Úgyhogy ezután nagyon nehéz visszaépíteni azt a légkört, ami előtte volt. Ugye mindannyiunknak az fog jutni az eszébe, amikor valaki a kereszténységről, a keresztény szabadságról, vagy a keresztény demokráciáról beszél, hogy ott azon az adriai jakton, ott a fekete címkés cseresznye és fekete pákó között hogyan értelmezi a NER a keresztény szabadságot. Hát ezt azért nem. Tehát nekik kakukkoltak, egy egész templomot magukkal vihetnek a fellépésekre, akkor sem nagyon fogják elhinni róluk még egyszer azt, amit hazudnak, de hát mindent meg fognak tenni. Most például ugye van ez a csodálatos ember a köztévének, nem tudom, de aki úgy néz ki mindig, mintha összeragadt volna a szája méztől, és egy mézes bödömből húzta volna ki a fejét, ezzel a pici kis mosolyával. Most már, miután látványosan összeomlottam Rázágosnan Sámuellel a választások estéjén, az mondjuk külön szórakoztató volt, hál' Istennek azt azért volt szerencsém élőben nézni. Most már kiderült, hogy hát extrapolálták az eredményeket országgyűlési választásra, és nagyon-nagyon nyert a Fidesz, tehát rettenetesen nyert. Elmondhatatlan, milyen fantasztikus eredményt ért el. Mrázágoston Sámuel pedig azt mondta, hogy pontosan mondanám, hogy mi a központi üzenet, nincs átrendeződés, a Fidesz a legerősebb párt, a Fidesz még növelni is tudta a támogatottságát az EP választáshoz képest. Lehet, hogy Budapesten erősnek tűnik az ellenzék, de ez ilyen nyugati trend, ez ilyen balos 68-as rettenet. Pár vidéki város ellenzéki lett ugyan, de azok eleve baloldaliak voltak, és csak szoros eredmény volt, illetve a Borkai ügy miatt az ellenzéki szavazók aktivizálódtak, és a legfontosabb, hogy az ellenzéki összefogás szét fog esni. Szóval ezeket kell mondani, ez úgy működik a köztelevízióban, hogy nem a politikusokat hívják be ilyenkor első körben, hanem azt a holdudvart, akinek azért nagyjából le lehet diktálni azt a véleményt, amit elmondjon. Ugye van Szántó Miklós, az egyik nagy kedvencem, az Alapjogokért Központi Igazgatója, aki egy igazi fantasztikus civil szervezetet vezet. Aztán Lomnici Zoltán, ugye, aki hát nem mindig tudja még a felírtakat sem elolvasni, de ennek ellenére rendkívül szimpatikus fiatalember. Illetve Törcsi Péter, az Alapjogokért központi kutatási igazgatója, édes Istenem, ő gyakorlatilag azt csinálta, hogy nem tudom, ismerjük ezt a számot, hogy lángoló láncfűrészekkel zsonglőrködik valaki, és nem vágja el az összes kezét. Szóval neki ezt sikerült megugrania, mivel azt állította, hogy ugye a Fidesz a legtámogatottabb párt, a pártpreferenciák nem változtak, a fideszes polgármesterek még növelni is tudták szavazatszámainkat az 5 évvel ezelőttihez képest. Azt a logikai szakadékot kellett átugrania, hogy egy pártszavazást, ugye, amivel alakította az ellenzék ezt az egészet undorító módon, hogy miért nem nyert meg a legtámogatottabb párt, azt megoldotta. Tehát az a csodálatos, hogyha az ember elírt szöveget mond, akkor nem tudják sarokba szorítani, főleg a kérdezésbe van avatva. Nézzenek köztévét, nagyon-nagyon szórakoztató pillanatok vannak ott, mert hogy hát például mondják, hogy egy-két ilyen megyei jogú városban is nyert az ellenzék, ez az 1-2, ez ugye 10 darab, ugye hát lehet 1-2-nek mondani, 1-0-nak is lehet mondani, csak akkor ugye felolvastunk sorba minden számot. Annak idején megvan az a sztori, hogy a Brezsnyev elvtárs így próbálja megnyitni a moszkvai olimpiát, és csak ezt mondogatja ő, és aztán mondják neki, hogy nem kell mindez 5 karikát felolvasnia, hanem rájegyzett rögtön a szöveggel, úgyhogy nos tehát ezt a magasságot ugrották meg a szakértők is. Nagyon szórakoztató a magyarázkodás, de a lényeg az, hogy a külföldiek döntöttek Budapesten, azt Kósa Lajos most már egy stabilabb alapokra helyezte. Kósa Lajos egyébként, hogy feltétlenül szeretnék a filmrendező figyelmi ajánlani egy nagyszerű embert, hogyha élő szereplős Maci Lacit forgatnának, akkor Bubu szerepére feltétlenül Kósa Lajost válaszolják. Tudják, ez a piknik kosaras jelent, amikor ő azért úgy érzi, hogy baj lesz ebből, hogyha ellopják a turisták piknik kosarát, de azért megy így Maci Lacival, mert szereti ő a nagy barátját. Aztán mégiscsak ugye kattan a bilincs általában, de az erdőre egy jó fej. Magyar Nemzetben is elemeztek, az ellenzék megtévesztette a szavazókat, mert hogy ezek a rejtőzködő ellenzéki szavazók nem pártszínekben indultak, hanem különböző civil szervezeteknek álcázták magukat, és hát a szavazók azok olyan hülyék, hogy hát nem tudták, hogy akkor nem a Fideszre kell szavazni, hanem rájuk szavaztak. Illetve azt gondolták a fideszes szavazók, hogy olyan előnyt mutat fel Tarlós István, hogy innen már teljesen felesleges nagyon igyekezni, ezért nem mentek el szavazni. Nagyjából ezek a történetek. Viszont Tarlós Istvánnal kapcsolatban volt egy egészen pozitív élményem, ugye önök látták, vagy nem látták, amikor ő kezet fog Karácsony Gergellyel, és a Szili Laci a 444-nél lemérte, hogy 24 másodpercig tartja a kezében Karácsony kezét, és egy ilyen furcsa, ilyen fátyolos mosolyjal, egy ilyen borzasztó nagy megkönnyebbülést érzek Tarlós Istvánon ezzel, hogy azért már neki tényleg, tehát 71 évesen, még 5 év, komolyan mondom, Budapestére annyira nem hiányzott, hogy ezt el nem lehet mondani, és ez a hihetetlen teheri legördült a válláról, és igazából már bárkinek átadta volna Budapestet, de most pont a Karácsony ez neki tegedesen megfelel. Azért fantasztikus lehet kikerülni ebből ezért, és méltósággal tud kikerülni, tehát azt gondolom, hogy le kéne róla hasadni, különösebben nem érdemes már rajta rúgózni. Bármit tudunk, tehát mégis tudjuk, hogy hát, hogy is mondja, voltak olyan tulajdonsága, melyek alapján azért a szimpátiánkat nem bívta ki maximálisan, viszont mégiscsak valamelyest meg tudta egy integritását őrizni ebben a furcsa nemzeti együttműködés rendszerében. Nyilván megszorításokkal, meg nyilván olyan kínos kompromisszumokkal, de így búcsúzásként szerintem most azt megmondhatjuk, hogy méltósággal tudott elmenni erről a posztról, úgyhogy hát na, jó pihenést kívánunk neki, meg nem tudom mi a terve. Állítólag ugye tanácsadóként maga mellé veszi Orbán Viktor, ami teljes abszurdum, hiszen Orbán Viktor kizárólag azokra hallgat, akinek ő mondta el előző nap, hogy mit tanácsoljanak neki. És gonosztevőkkel van körülvéve. Ebben nem fog beleilleszkedni különösebben Tarlós, de mindegy, szóval ez most a terv vele kapcsolatban. Götze Zsuzsával arról beszélgettünk tegnap, konzultáltunk a zenei anyagról, Európa kiadót javasolt, én nagyon örültem az Európa kiadónak, ő mondta, hogy 5 évnél nem régebbi Európa kiadó, itt egy kicsit, hát, de nincs ezzel semmi baj, mondtam, úgyhogy most Európa kiadó fog szólni, és aztán belevágunk a Biri Béla blogba a kis szőrös állatokkal, és hát, ami a legfontosabb, ezt követően a Párbeszéd a békéért túra 30 országába ellátogató Tupten Vancsuk lámával. Úgyhogy ez jön most.
Az ígéret az szokott lenni, hogy aki jó, az jól jár. Nem mondják meg, mi lesz az, csak azt mondják, majd ott vár. Aztán nem történik semmi, az idő pedig folytár. Vágódj be egy taxiba és gyere inkább hozzá. Elveszik, ami kell nekik, és lenézik azt, aki ugrál. Akinek nem marad semmi jobb, hiány a kukákban turkál. Azt mondod, ez így nem fér, ők meg azt, hogy na és aztán. Vágódj be egy taxiba és gyere inkább hozzá. Ha kell, én csak hallgatlak nálam, nyugodtan alhatsz. Bármikor jöhetsz és bármeddig maradhatsz. Az jobbra a konyha, ez meg balra a szobám. Jó összebújni veled itt a fele vacsorát. Akinek szóljál, felírnak neked egy gyógyszert, és meg se kérdezik, hol fáj. Miért bámulsz magad elé, mitől érzed magad furcsán? Vágódj be egy taxiba, és gyere inkább hozzám. Simán lenulláznak, amikor egyről kettőre jut. Nyugodtan alhatsz, bármikor jöhetsz és bármeddig maradhatsz. Az jobbra a konyha, ez meg balra a szobám. Jó összebújni veled, mint a fele vacsorán. Nem tanítanak, te nem tanulsz. Mit keresel az órán? A hírt, hogy nem mentél át a rostán. Átveheted a postán. Van elég pénz a vacakon, de nincs elég havaton. És gyere inkább hozzám! Egy múlt, egy jelen és egy jövő forog kockán. Akár így lesz, akár úgy, lenyomják mindenki torkán. Ha nem tudnád, az kormányoz, akinek kezében a kormány. Vágódj be egy taxiba és gyere inkább hozzám! Ha kell, én csak hallgatlak nálam, nyugodtan alhatsz. Jöhetsz és bármeddig maradhatsz. Az jobbra a konyha, ez meg balra a szobám. Jó összebújni veled itt a fele vacsorán. A helyzet egyre forró, ez az eddigi legforróbb nyár. Megkondul egy vészharang és olvasni kezd az oltár. Ha megfújnád azt a szakszit, rögtön mégis söpörne egy orkán. Vágódj be egy taxiba és gyere inkább.
Gibbonok világnapja az állatkertben. Nem gondolták volna, de itt a Biri Béla blokk a Jászberényi Állat és Növénykert hírét olvasom. Szeretettel meghívunk minden kedves látogatót, majombarátot, bucirajongót, ezt nem tudom micsoda, de biztos, hogy milyen kód, ilyen Jászberényi belső duma. Október 26-án szombaton a Gibbonok világnapja alkalmából fehérkezű Gibbon családunké lesz a főszerep. Ő a buci, tehát ő maga buci ott a Jászberényi állatkertben. Látványetetés, tematikus kiállítás és tudáspróbával tisztelgünk buci családja és a faj védelméért összefogó nemzetközi természetvédelmi erőfeszítések előtt 26. október Jászberény, úgyhogy aki arra jár, az mindenképpen a Gibbonok világnapján vegye ki a részét ebből az ünneplésből. Kirepültek az Oduból az idei kelésű kék-sárga arafiókák, a Pécsi állatkertben vagyunk. Rendszeres olvasóim bizonyára emlékeznek már idei kelésű arapapagáj fiókáinkra, akikről először az állatkertünk születésnapján közített hírben olvashattak. A két rút kiskacsa, zárójel, én láttam kikelt papagájt, tehát sok csúnya ilyen madárfióka van a földön. A pagoly és a papagáj az veri, az mindent ver. Tehát annyira undorító kis férgek, hogy az ember azonnal beléjük szeret nyilván, és alig várja, hogy felnevelse őket. Rettenetesen néz ki, milyen kalapács feje van ugye a papagáj fiókának. Ugye megvan ez az arcberendezése ezzel a csőrrel, és ehhez egy ilyen kis csupasz test, hát hogy is mondjam, az evolúciónak nagyon kellett melózni azért, hogy a szülei felneveljék és megszeressék őt, valószínűleg beépített valami csipet. a két rút kiskacsa, ugye időközben szépen megnövekedett, kitollasodott, gyönyörű hattyú, vagyis arapapagáj vált belőlük. Igen, ez a madár hasonlatokkal madár esetében óvatosan kell bánni. Két hete elérkezettnek látták az időt arra, hogy a biztonságot jelentő ódut elhagyva a szüleikhez csatlakozva megismerkedjenek a külvilággal. Ha ellátogattok hozzánk ebben a gyönyörű őszi időben, már a teljes papagáj családot láthatjátok galléros páviánok mellett. Az is kemény. A fehér galléros pávián bűnözés, párkeresés óriás vidráknak. Hol vagyunk most? Győrben vagyunk. Nem, bocsánat. A budapesti állat és növénykertben vagyunk. A héten többször is írtunk már óriás vidráinkról, de a legfrissebb hír még hátra van. Azt mondja, a Kumana nevű nőstényünk mellé nem sokára egy madidi nevezetű hím állat érkezik, a madidi állatkertből. Ő is benne van a képen látható kicsi rakásban, a képen sok vidra látszik egymáson. Mostanában annyi mesélni valónk van a brazil óriás vidrákról, akik persze nem csak Brazíliában, hanem több más dél-amerikai országban is őshonosak, hogy ezen a héten szinte egy egész cikksorozatot szentelünk nekik itt az Állatkert honlapján. Írtunk már a budapesti óriás vidratartás 5 éves történetéről, és beszámoltunk arról is, hogyan halad a Budapestről egy visszatelepítési program keretében Argentínába szállított óriás vidránk alondra szoktatása a vadonbeli körülményekhez. Az óriás vidrákkal kapcsolatos legfrissebb hírünk az, hogy Cora nevű nőstényünk kedden Spanyolország fővárosába, a madridi állatkertbe utazott, ahol az ottani csapat tagja lett, cserébe viszont Cora Budapesten maradó testvére, az ugyancsak nőstény Kumana, mellé hamarosan új hím ülkezik. Az új hímet Kumana hamarosan megekező jövendőbeliét, ezt már említettük, madidinak hívják. Társaival együtt is látható ezen a csoportképen. Nagyszerű, hát gratulálunk a, hát nem tudom, ezt nevezhetők-e friss házasoknak, de hamarosan ugye vagy gyermekáldásban részesülnek majd. Vadmacska, kölyök a dráva szentesi madár repatriálóban. Hoppapa, az várjunk egy kicsit. Ez jó, az egy madár repatriálónak, hogyha ott vadmacska kölyök van. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatósága számol be arról, hogy emlős állattal bővült a drávaszentesi madár repatriáló állomás. Nemrég egy vadmacska kölyök került hozzánk, Barcs külterületén találtak az állatra, akiről először azt hitték, hogy házi macska. A kölyköt a helyi állatmenhely vezetője találta, aki idéglenes gazdihoz adta az állatot. A befogadó másnap jelezte, hogy valami gond van a macskával, nagyon vad, fújtat, nem házi macska módjára viselkedik. Természetvédelmi őrkollégák megnézték az állatot, és kiderült, valóban nem házi macska, hanem vadmacska, illetve az sem kizárható, hogy hibrid, vagyis házi és vadmacska keveréke. Erre enged következtetni a késői, normálistól eltérő születési időszak is. A vadmacskák párzási időszaka ugyanis február-március, a vemhesség idő pedig kb. 60 nap. A vadmacskák különösen óvatosak, félénkek, rejtőzködő életmódot folytatnak, kerülik az emberi településeket, az emberek által háborgatott területeket, leginkább a nagy kiterjedésű, háborítatlan erdőket kedvelik, bundájuk szürkésbarna, jellegzetesen círmos fekete haránt csíkokkal, de lehet elmosodott is, vastag bozontos farkukat. Igen, a farok egyébként a legfontosabb, hogyha felnőtt macskában látjuk, hogy, tehát, hogy melyik az, ami ne menjünk oda cica-cica felkeltesre hozzá, letépi az arcunkat. A házi macskával ellentétben leginkább éjjel és hajnalban aktívak, a nappalt kotorékokban, fákadóiban töltik, kis testű, gerincesek nagyok, de mit keres a macska ott a madarak között? Szakemberek szerint félő, hogy tiszta vérvonalú európai vándormacska nem is fordul elő a környéken, hiszen az épített környezet egyre kiterjedtebb, sok a házi macska, azok pedig párosodhatnak a vadmacskákkal, emiatt, illetve a rejtőzködő életmódja miatt állománybecslése nagyban nehezített. E kölyök esetében genetikai vizsgálat fog fényderíteni arra, hogy tiszta vérű vadmacskáról vagy hibridről van-e szó. A vadmacska Magyarországon fokozottan védett, 250 ezer a természetvédelmi értéke. Erről már beszéltünk, egészen pontosan a szerda hajnali reggeli műsorban említettük a homokterületek új pestise, egy eddig szinte ismeretlen inváziós fűfaj terjed Magyarországon. Elég részletesen megtárgyaltuk ezt. A lényeg az, hogy az Észak-Amerikában honos homoki préri fű terjed Magyarországon, főleg a homokos részeken, és kiszorítja onnan a legelésre alkalmas anyagokat. Úgy néz ki, nem lesznek delfinek Budapesten, írja az Index. az a célunk, hogy európai szín. Az mondjuk egy érdekes lesz, ugye a biodóm meg a stb. Már nagyjából elkészült. Ugye ez érdekes, mert a Liget Projekttel kapcsolatban én nagyon kétlelkű vagyok, tehát én borzasztóan szurkolok a Budapest átkártnak. Én azt gondolom, hogy nagyon jó dolgok történnek, és nagyon jó dolgok születnek. Én nagyon örültem annak is, hogy a Vidám Park kárára terjeszkedtek. Én az egész Ligetet nyilvánvalóan vidám, vagy állatkerti alakítanám, de ez mondjuk eléggé pervers dolog, de az, hogy a biodóm megépül, az úgy gondolom, hogy egy jó dolog, ellentétben a Liget Project többi részével. Sokat veszekszünk ezért barátainkkal, de mondjuk ez teljesen mindegy. De hogy a delfinárium a kapcsolatban egyelőre bajok vannak. Ugye a delfináriumokkal az a baj, hogyha abból ilyen cirkuszt csinálnak, akkor az eléggé visszataszító, és hát a francia akar karikán átugráló delfineket látni, de ugye azért delfin szívesen néz az ember, hogyha úgy áll van magába. A tropikárium tulajdonosa szerint a leendő budapesti delfináriumban nem vadon született és befogott delfineket mutatnának be, hanem már fogságban született egy ideje európai delfináriumokban élő állomány utódait, amik amúgy is elpusztulnának szabadon engedve. De ennek ellenére úgy tűnik, hogy nem lesz delfinárium. Hölgyeim és uraim, akkor élve az alkalom, hogy legalább most lehet zenélni, ráfordulunk egy Európa kiadó számra még a hírek előtt, és utána pedig a Párbeszéd a Békéért túra kapcsán fogunk barátaimmal és barátaim vendégeivel beszélgetni. Meglátják, ez mondjuk elég izgalmas történet lesz, úgyhogy Európa kiadó hírek, és utána jövünk.
Öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Koncentráljunk az imára. Amikor valaki a lelkével beszél, akkor jönnek, dőlnek belőle a szavak.
Enged, hagyd a dolgom, most nélkülünk változzanak.
Jó reggelt kívánok mindenkinek, teljes káosz a stúdióban, de ezt nagyon megszokhatták így a reggeli adással kapcsolatban. Amit látnak, azt most az van, hogy élőben is toljuk azt. Hölgyeim és uraim, a Párbeszéd a Békéért túra keretében 30 európai országba látogat el. Az én papíromon természetesen mindenféle név szerepel, de meg fogjuk találni a megfelelőt. Láma Tupten Vancsuk, Vancseng. Vancsuk. Üdvözlöm.
Ja, hello, good morning, ja.
Tehát, és egy nyelvi káoszt is innentől bevezetünk az adásba. Megpróbáljuk azt csinálni, hogy valamilyen módon érthető vagy lekövethető legyen az önök számára ez a történet, úgyhogy megkérdezném, hogy miért tartózkodik ő itt, és mi ennek a programnak a lényege?
Gyula, ti kezdeti el, tündak házsin jön vesz, ti legadik házsin csigű jössz, ti kezdeti.
As you know, that Tibet, we lost our country,
oh, yeah.
1959. 2019, this year, marks 60th anniversary of Tibet. This is very important.
Yeah. Igen, ezt most mondjuk el magyarul, szerintem az fontos, mert
hát mit ismert, Tibet egy elfoglalt ország, 1959-ben a kínaiak elfoglalták, és hát ez mindenki számára ismert.
In 60 years still, the United Nations and the world didn't speak much about Tibet. So therefore, I decided to travel to 30 European countries to ask the support for Tibetan struggle.
60 éve tulajdonképpen nem történt semmi, és egyetlen ország sem emelte fel a hangját, az Egyesült Nemzetek sem jelentősebben, és most azért vagyok itt, hogy ezt a kezdeményezést, hogy itt valami történjen Tibet érdekében, elősegítsen.
And therefore this is something like a dialogue for peace. We Tibetans wants to dialogue through peace and non-violence. We want to speak with the government of China to resolve the problem of Tibetans with Chinese.
Ennek a kezdeményezésnek az a lényege, hogy elkezdjön egy dialógus, egy párbeszéd a kínaiak és a tibetiek között, mert ez idáig nem nagyon volt meg, és ennek a párbeszédnek esetleg a várományos következménye az, hogy a tibeti helyzet békésen megoldódik.
So, elnézést, I'm so sorry, I have to. Közbe kell vágnom. Az a lényeg, mert hogy mindannyian tudjuk a Kínával folytatott párbeszédek kimenetelét, mindannyian tudjuk a kínai hozzáállást a párbeszédhez és a békéhez, pontosan tudjuk a kétnyelvűségeket, ismerjük azokat a hazugságokat, tudjuk ennek a kimenetelét. A párbeszéd Kínával én szerintem sehova nem fog vezetni, Kína hazudni fog, Kína mímelni fogja a párbeszédet, Kína le tudja ezzel a maga részét, bemutatja a nemzetek, Egyesült Nemzetek felül, hogy milyen hajlamos erre, majd nem változik semmi.
Yeah,
this is whole world knows this very clear what Chinese government is, and they say one thing and they don't follow this one.
Igen, hát ezt az egész világ tudja, hogy ez így van, és hát és még egyszer, again please, the last sentence.
Yeah, Chinese will promise something, but they don't.
Yeah, ugye a kínaiak mindent megígérnek, de semmi nem történik ebből.
And always Chinese say that Tibet was always part of China.
Absolutely.
Yeah, but there's no way. See, till 1959, Tibet was a free country, free nation, independence. Then since 59 to now, it's under China.
A kínaiak folyamatosan azt közvetítik, hogy Tibet mindig is Kína része volt. Ez sajnos egyáltalán nem igaz. 1959-ig Tibet egy teljesen független ország volt.
And non-stop they are criticizing Dalai Lama, Chinese government. So Dalai Lama, whole world knows he is a man of peace, and he always wanted to talk with the Chinese people, live in peace with the Chinese people inside Tibet. We Tibetans are not asking separation, independence. We are not asking. We are asking only autonomous.
A Dalai Lámát a kínaiak folyamatosan kritizálják, mindig szeparistának is, sőt néha terroristának is nevezik. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy a tibetiek egyáltalán nem követelnek függetlenséget, csak egyetlen dolgot követelnek, amit minden nemzet és nép követelhet magának is, követel is, teljes autonómiát. Ez elsősorban kulturális, vallási, nyelvi és ilyen autonómiát jelent.
Now hopefully, we really hope that Chinese government should change. Chinese government will change soon. Now Xi Jinping is a new emperor, but not elected by Chinese people. This only Communist Party and make him an emperor, but the Chinese, thousands, million Chinese, they are not agree. So I think Xi Jinping has is time to think well and to try to change, because the world is not stupid. And one day he has to change, and nothing is permanent. He will change soon.
Nagyon reméljük, és nagyon sok tibeti reméli, hogy most tényleg meg fog valami változni. Xi Jinping, a kínai államfő, ha ügyesen és okosan gondolkozik, akkor fog váltani, mert ez elkerülhetetlen. De azt tudni kell, hogy Kína egy kommunista ország, ahol tulajdonképpen nem az emberek választották meg a politikai vezetőket, tehát tulajdonképpen az emberek többsége Kínán belül sem fogadja el a jelenlegi politikai garnitúrát.
Yeah.
Oké, ezt tökéletesen értem, viszont amit Hongkongban látunk, az erőszak, egyre fokozódó erőszak, ami Tajvannal következik, azt még nem is látjuk, az arra vezet, hogy a gazdasági érdek mindent felülír Kínában, amikor nem az alapvetően a kommunista párt elvi érdekeit követik, akkor a gazdasági érdekeket követik majd, és egyik sem támasztja, hisz Tibet egy iszonyú gazdag ország, rettenetesen sok nyersanyag van, minden van ott. Én nem értem, hogy engedhetnék az autonómiát bármilyen szinten is, és nekik az érdekük, hogy ez egy háttér raktáruk legyen, amit kizsákmányolhatnak.
It's true that Chinese government now is very powerful.
Yeah.
Made in China, yes, and whole world they make business, and therefore Chinese government want to control more and more whole world through their business.
Yeah.
Ez mind sajnos igaz, ami elhangzott, és Kína most nagyon-nagyon erős gazdaságilag, és még nagyobb hatást szeretne gyakorolni a világra, gyakorlatilag a világ kereskedelmi át szeretné venni a saját kezeibe.
Hong Kong brothers, they are asking only democracy, but you know that how Chinese government repressing to the peaceful demonstrators of Hong Kong.
A hongkongiak valójában demokráciát szeretnének, és ezért mentek az utcára, de a kínai vezetésnek ez természetesen nem tetszik.
Inside Tibet, of course, Chinese government is a communist propaganda. They're saying that Tibet was very poor and not happy. Now Tibetans are very happy with the Chinese government, and they have developed progress a lot in Tibet. From one side, Chinese, they made a train, highest train in the world. They made a road, they made a buildings, not for Tibetans. This is for the benefit for own Chinese people.
A kínaiak nagyon nagy propagandát fejtenek ki az egész világon, hogy a kínaiak azelőtt, hogy a tibetiek azelőtt milyen elmaradottak voltak, szegények voltak, iskolázatlanak voltak, és ők behozták a fejlődést Tibetbe, és ennek érdekében építettek utakat, házakat, kórházakat, városokat, de azt tudni kell, mert az az igazság, hogy ezek az építmények és ezek a kvázi fejlődések mind egyedül a kínaiak érdekeit szolgálják.
Tibet is not small country.
No.
Tibet is not poor country. It's a very rich resources, minerals. As you said, in Tibet, mountains and mountains, we have gold, coppers, and also uranium.
Yeah.
Tibet egy nagyon gazdag ország. Rengeteg sok ásványi kincse van, és természeti kincsei vannak, amiket ki lehet majd a későbbiekben aknázni. Jelenleg ez mind a kínaiak érdekeit szolgálja, a saját gazdaságukat növelik vele.
Also, not only the minerals, water, yeah, rivers, Asia, whole important rivers in Asia, Yellow River of China, Mekong, Yangtze to Burma, Thailand, Brahmaputra and Bangladesh, India, Ganges, Satluj, Indus in Pakistan. These all important rivers comes from Tibet.
A másik nagyon fontos tényező, hogy Tibetben erednek Ázsia összes nagyobb folyói, a Sárga folyó, a Ganges, a többiek mind, és ezek az egész ázsiai térségre nagy hatással vannak, így ennek a birtoklása nagy hatalmat és nagy erőt jelent Kínának.
So, okay, anyway, we, Dalai Lama and the Tibetan government in exile, we are asking autonomous, genuine autonomous to preserve our culture, our identity in, and our environment, yeah, to protect. But Chinese government is not wanted to dialogue with us.
A Dalai Lama és a tibetiek csak azt szerették, hogy egy valóságos autonómiát kapjanak, hogy meg tudják őrizni kultúrájukat, hagyományukat, tudják azt gyakorolni, de a kínaiak ezt egyelőre nem nagyon akarják, és ez a konfliktus lényege, ezért szeretnénk dialógust a kínai politikusokkal.
Ezt tökéletesen megértem, csak az a baj, hogy eközben egész az Amerikai Egyesült Államok, az egész Európa is érdekelt lett a kínai gazdaságban, lekötelezett a kínai kormánynak, hihetetlen beruházásokat hoznak együtt, nagy gazdasági érdekek, már azt is felülják, hogy megmerjenek szólalni az egykor még a tibeti zászlóval tüntető magyar politikusok, most például Kínát tartják a mi legjobb barátunknak, és fantasztikusan nem zavarja őket, hogy kommunisták, nem zavarja őket semmi, mert a gazdasági érdekek Európában is felültek mindent, azt kellene, hogy eljöjjön az az idő, amikor a lelki ismeret hangosabban szól, mint a gazdasági érdek, és nem ezt a trendet látom Európában.
Korangi, szomgyűli sejá dílat, Amerika, ani Európ, Nanglóla, ani gyamégi congdé, pécs, kundó, súk, csambú, cse, ti tűnál, csődő, csambála, ani kundzúgi, kusirász, tűnál, tűnál, már ez, pővé, tólal, kusirász, kászín, kundzú, congdé, tűnál, tűnál, ti zona tego mares ti na chiboji ti ti na chiboji ya hangri nanglo le ta na hangri ge shungde jam jana da songde pe ago yus ti yo chang kuran zu ani bebe tunda bebe tarja ro shi te war jine kunju ge ani chogdam da dine shi jia ji shigo res.
It's absolutely true, yes. Whole world has a made in China business.
Yeah.
America, whole Europe, all Asia, including Africa.
Absolutely.
So now the Chinese government is controlling, wanted to control whole world.
Yes.
Yes? And but be careful. I think that Hungary also has a good connection with the Chinese business. Of course, there's no wrong, any wrong with the making business. But don't let China to control Hungarian. Yes?
Yes.
This is one thing very important. If they are invited, they are visitor in Hungary. So if government of Hungary and people of Hungary, you have to really open to the Chinese. But Chinese people are not very danger. But Chinese government is quite danger.
Yeah, we know.
Nagyon fontos, hogy a kínaiak mindenhol a világon nagy üzleteket csinálnak, Amerikában, Európában, és különösen Afrikában, ami nagyon figyelemre méltó mostanában, tulajdonképpen egy új neokolonializmus folyik Afrikában, és mindez rendben is van, az nem probléma, hogy üzletelünk Kínával, ezt tegyük is meg, hiszen ez nagyon fontos a gazdasági érdekek szempontjából, ugyanakkor nagyon vigyázni kell, a kínai emberek nagyon rendesek, nagyon jók, de a kínai kormánynak hátsó szándékaik vannak, és mindenképpen kontrollálni akarják az adott országot, például jelen esetben Magyarországot. Mindenféleképpen nyissuk ki a szívünket Kína fele, de vigyázzunk arra, hogy milyen üzleteket kötünk Kínával.
I understand, but hogyan tovább ez a párbeszéd, ez a 30 napos túra lezajlik? Folyamatosan. Fogadják-e magasabb szinten a lámát, politikai szinten az országokban?
Okay, this my project, 30 European country traveling. I don't expect immediately, but my traveling, my visit to different countries. Now, Hungary is 23rd country. So every country I have visited, member of parliament, senators, and politicians, foreign ministries, they also receive me. So we discuss. So this is, I think, very useful to talk with the politicians. So they have, if they want, they have a power to change. Public people have voice, but no power.
Yes.
So hopefully there will be some good result, positive result through my tour.
Ettől a túrától nem várok azonnali eredményt, ez 30 országot érint, most a 27. országnál tartunk Magyarországon, és nagyon sok parlamenti képviselővel, szenátustaggal, politikussal, közéleti emberrel találkoztam, és úgy érzem, hogy a velük való beszélgetés az jó irányba tereli a tibetiek ügyét, és ők mindenféleképpen fontosak, hogy megnyerjük az ő gondolataikat és hozzászólásaikat, mert sajnos a népnek hangja lehet, akár hangos is, de hatalma nincs.
Hogyan tovább? Mi a túra következő, vagyis a túrát követően mi lesz a program?
I will never stop my action, peaceful action always, and non-violence and peaceful. Even after 60 years, we will try to do different campaign for dialogue, for negotiations, and hopefully the world should open their mind for Tibet.
A túra végén természetesen nem hagyom abba a munkát. Évtizedek óta ez a feladatom, hogy békésen és nem erőszakosan kiálljak Tibetért, és most elsősorban azért, hogy ez a dialógus létrejöjjön, és a következőkben is ezt fogom tenni.
Because I'm just a monk, Buddhist monk, but my brothers and sisters inside Tibet, 6 million, they are suffering. So we have to really think a little bit our people inside Tibet to stop the repression and torture and killing inside Tibet.
Én egy buddhista szerzetes vagyok, és Spanyolországban élek, de Tibetben milliónyi testvérem, barátom szenved nagyon komolyan évtizedek óta, és az a feladatunk, hogy ezt a szenvedést valamilyen módon megállítsuk.
Én az lenne kérdés, hogy vegyük végig ezt a 12 pontot, 12 pontban foglalta össze a láma. Az elsőről beszéltünk már nagyjából, ugye, hogy a Dalai Láma és a kínai vezető Xi Jinpingnek a párbeszéd megindításáról, ez azt gondolom, erről beszéltünk.
Hát azért közbevetném, hogy ennek kicsi a valószínűsége, hogy ez a találkozó létrejön. Ennek nagyon kicsi a valószínűsége, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell felemelni a hangunkat ezért. Tehát ugye ez a két dolgot nem szabad összekeverni. Nem mondhatjuk azt, hogy úgysem történik meg, nem szólalunk meg, fel kell szólalni. Nagy hangon követelni kell. Igen?
We're talking about the 12...
We're talking now the 12 point.
Point.
Yeah.
Azt mondja, hogy a Pancsen láma azonnali szabadon bocsátása. Ez azért fontos, ugye erről régebben sokat beszéltünk. A Pancsen láma, ugye a reinkarnációval kell kezdenünk, a Pancsen láma is reinkarnálódik, akárcsak a Dalai láma, gyermekkorában találják meg az erre hivatott szerzetesek, és majd beazonosítják, ezt követően kezdődik meg az ő nevelése, oktatása, ám itt közbeavatkoztak ugye a kínai hatóságok, és eltüntették ezt a lámát, a Pancsen lámát, és a helyére ültettek valakit, akik ők, hát nem tudom, milyen szempontok alapján kiválasztottak. Ez nem tegnap volt, ez a gyermek már azóta felnőtt, és tudunk róla valamit egyáltalán?
Semmit nem tudunk róla. Ez 1995-ben volt, azóta semmit nem tudunk a Pancsen lámáról. Nagyon nagy valószínűséggel nem él már, de ezt azért biztosan nem jelenthetjük ki. Lehet, hogy valamilyen eldugott kínai gulágon, vagy valahol tengeti az életét. Ezt nem lehet tudni. De minden esetre őt teljesen szabályosan a tibeti hagyománynak, törvényeknek megfelelően választották meg. A Dalai Láma jóvá hagyta, aki ugye Tibet királya és vallási vezetője, és ugyanakkor a kínaiak egy saját törvényüket helyezték be ehelyett, és megválasztottak egy saját Pancsen lámát, ami egyébként szintén tibeti születésű, ebben nincs gond, csak nem ő a Pancsen láma, ennyi a probléma.
We are talking about the Pancsen Lama, and I want to know what about the the part of Tibetian, vagyis, bocsánat, most, mi a helyzet azokkal a lámákkal, tibeti szerzetesekkel, akik furcsa módon mégiscsak követik ezt a kínaiak által megválasztott Pancsen lámát, illetve itt én éreztem egy szakadást a tibeti közösségen belül.
Ezt nem tudjuk ezt a szakadást megállapítani, de természetesen egy egész ország nem emigrálhat, nem diszidálhat, nem vonulhat, tehát ott kell maradni, mert ha kivonulnának onnan, az még rosszabb lenne, mondanom se kell, hiszen akkor magára hagyták a területet. Most ezen belül, hogy ki milyen módon és milyen motivációból kollaborál a kínaiakkal, ezt nagyon nehéz kívülről nem csak eldönteni, hanem megítélni is nehéz, hiszen ott teljesen más helyzet van, élet-halál ura a helyzet ilyen szempontból. Biztos, hogy vannak lámák is, nem beszélve egyszerűbb emberekről, akik a kínaiakkal kollaborálnak, de lámák esetében nem tudni, hogy ez a kollaboráció milyen hasznot hoz az emigrációs tibetieknek.
Tudod, mi a bajom nekem ezzel, hogy ez nem csak a belső, tehát Tibetben élőkre vonatkozik, hanem itt van például az Olen Idál vagy a többiek, akik mégiscsak egy másik vonalat képviselnek a Dalai lámával szemben.
Ez egy teljesen másik kérdés, ebben nem ugyolódjunk benne.
Jó, csak érdekel.
Ez nem a, persze, vannak kritikai hozzászólások, de hozzá kell tennem, hogy Dalai, a Olen Idál nem tibeti, hanem nem egy dálszármazás, tehát teljesen más vonalat követ. Természetesen vannak szakadár tibeti lámák is, akik egyáltalán nem értenek együtt a Dalai lámával, sőt, politikailag is van némi nemű törés, bár most ez nagyjából kiegyenlítődvenek tűnik. Ugye vannak tibetiek, főleg az emigránsok között, akik a teljes függetlenség hívei, tehát semmiféle autonómiára nem hajlandó beszélni. Ki Tibet egy független ország volt, független is maradjon.
És nem csak a békés szándék, hanem egy békés
bármilyen módon, de ezt hozzá kell tenni, jóval kisebbséggel képvisel ez a vélemény.
Szabad vallásgyakorlás és a mozgásszabadság biztosítása Tibetben.
Hát ugye, ez magáért beszél, ugye Tibetben nincs szabad mozgás.
De a kínaiaknak sincs Kínában, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy
sokkal ott nagyobb van, mint igen? A tibetek. Sokkal nagyobb van. Tibetben gyakorlatilag a vonatra nem tudsz felülni úgy, hogy ne kapjál rá engedélyt, az országot nem tudod semmiféleképpen elhagyni. Gyakorlatilag bármit csinálsz, mint bentlakó, vagy mint őslakó, azért engedélyt kell kérned, és hát az olyan az engedély, ami...
Egy röghözkötés zajlik hát gyakorlatilag ott, ahol születtél. Természetes környezet rombolása, azt meg kell állítani, ugye ez szerint a 12 pont szerint megóvni az ökológiai természetes rendszert, ami Kínának is elsődleges érdeke, hisz, mint említettük, onnan mered a legtöbb folyó, tehát azt ott elrontani az elején, az elég nagy bajt okozna.
Az érdekkel nincs is baj, hanem ugye ott az a probléma, hogy Kína egy nagyon nagy ország. Én azt elfogadom, hogy elég nehéz kormányozni és rendezni egy nagy országot, és sajnos ilyenkor beszűrődnek olyan dolgok, amiket nehezen tud ellenőrizni. Ilyen a környezetrombolás. Természetesen Kína érti és belátja a környezetrombolásnak a veszélyét és a fontosságát annak, hogy meg kell óvni. Ennek ellenére Tibetet olyan saját gyarmatának tekinti, mint amit teljes mértékben ki zsigerelhet, kihasználhat. Irtozatos mennyiségű fa írtás folyik, került Kínába, aztán ki tudja, hogy hova. Mindenféle gátak épülnek a nagy folyókon, amik a lejjebb lévő országoknak a vízellátását akadályozzák és nehezítik. Tehát nagyon sok minden van, ami lehetne javítani, de mivel ők úgy gondolják, hogy ez egy élelmiszerraktár nekük Tibet, vagy egy nagy raktár, ezért teljes mértékben kihasználják.
Azt mondhatjuk talán, hogy egyelőre szerencsére még nincs meg a technológiája annak, hogy a nyersanyagokat ilyen magasból, ilyen körülmények között kitermeljék. Ez az egy oka, hogy még nem lett egy nagy külszíni fejtés.
Hát a föld alól igen, nincs meg a technológia, de biztos, hogy hamarosan meg lesz az is.
Igen, de azért ez egyelőre mázli, hogy azok a körülmények között még nem tudnak komolyabban bányászni.
Mert ugye, hogy a láma mondta, van arany, uránium, mindenféle értékes ércek és föld alatti kincsek.
A tibeti nyelv és kultúra szabad használata és megőrzése, ez ugye egyértelmű és teljes mértékben érthető, és ugye Tashi Wangchuk, ugye ő Tashi Wangchuk azonnali szabadon engedése. Róla mit kell tudnunk?
Tashi Wangchuk egy fiatal tibeti nyelvtanár, akinek egyetlen bűne az, hogy szisztematikusan tanította a tibeti nyelvet, és emiatt a kínaiak szemében közellenség lett. Először eltüntették, aztán 2018-ban 5 év börtönre büntették valamelyik kínai eldugott, vagy Tibetben lévő eldugott gulágon. Egyébként tudni kell, hogy több 10 000 ember szenved ilyen hasonló börtönekben. Ez pár évtizeddel ezelőtt nagyobb visszhangot keltettek ezek a dolgok, de manapság a kínaiak úgy eldugták ezeket a börtönöket, hogy nem sok hír van róluk. Minden esetre tudni lehet és tudni kell vélni, hogy itt több 10 000 ember raboskodik. Ez a Tasi Vangcsuknak a szabadon bocsátását követeli. Ez az ötös pont.
Folytatjuk a pontok felsorolását.
Igen, igen, gondolat, igen. Hogy pont azért a tibeti nyelv fontos, mert nyelv adja meg egy népnek az identitását, tehát ezt a kínaiak abszolút nem erőltetik, hogy úgy mondjam, inkább akadályozzák.
Érthető.
Az iskolákban is a tibeti nyelvoktatás eléggé alacsony szinten folyik, és egy olyan ember, aki szisztematikusan tanítja a tibeti nyelvet, tehát végül is önébredésre ébreszti a népet, hát az ellenségnek számít.
Ez azért érdekes, mert például a magyar politikusok nagyon érzékenyek ugyanerre a kérdésre a szomszédos országokkal kapcsolatban, értik és akarják az autonómiát, amennyiben azok az országok engedélyezik. Itt Tibettel kapcsolatban ez nem annyira egyértelmű számukra, érthető okokból nyilván. Láma Tumte Mancsuk a vendégem és Hendrei Tibor, jövünk vissza a hírek után, most pár perccel lépünk és folytatjuk a pontok ismertetését, és az élő közvetítés szerintem meg is szakítjuk egy láma az operatőröm, ilyen is rég volt már a viszontlátásra.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Parakovács Imre.
Tupten Vangcsen Láma és Hendrei Tibor, a Sambala központ vezetője, a vendégeim. Mindjárt folytatjuk a 12 pont felsorolását, illetve ismertetését. Just what happened at the Chinese embassy at today morning?
Yeah, each country where I go, one thing is that I always go to see Chinese embassy. And I really wanted to see directly with them and offer, deliver one peace letter, not to against China, but just to, we want dialogue, please. So this is some request, one letter I just deliver, but never they receive us. So this morning in Budapest, we went to the Chinese embassy and only there, we just, some pictures, and then I just deliver a small message of peace and dialogue, negotiation, and then I offer a letter through mailbox. Érte. So there's no chance.
Elmentek ma reggel a kínai követségre, mint minden országban elmennek a kínai követségre, csak azért, hogy megnézzék saját szemükkel ezt, és hogy beszélhessenek, próbálják a párbeszédet elkezdeni. Nyilván itt a magyar kínai követségre sem fogadták őket. Egy levelet vittek el, egy pici levelet, amit be kellett dobni aztán a postaládába, de ennek ellenére ezt a gyakorlatot nem adják fel. Just some question before we continue the 12 points. Azon a kérdésen felé, hogy ha bejön egy gyilkos a házába, és pillanatig döntenie kell a testvéréről, a családjáról, mit csinál? Párbeszédet kezdeményez?
Jó kérdés.
It's my question.
It's a very provocative question. It's coming a murder in your home, and one of the murder to kill your family. What do you do?
Passion and smile.
Igen, hát hogy is mondjam, kemény, de a buddhizmus kemény az kemény.
Kemény a válasz, de sajnos a buddhizmus a senki nem.
Mosolyogok és türelemmel vagyok, itt hardcore buddhizm. Folytassuk a 12 pontot, akkor ott tartottunk, hogy a nyelv és kultúra, az egy út, egy öv nagyszabású terv leállítása, erről mondjam már pár szót, légy szíves, Tibor, hogy ez mi ez az egy út, egy öv egyáltalán, vagy hogy hogyan értelmezik ezt Tibet esetében?
Hát még azért az előzőhoz hozzászólnék egy mondatot, hogy ez a levél, amit a láma bedobott a postaládába, ez egy béke levél. Tehát tulajdonképpen nagyon jól megfogalmazott, és egy nagyon alázatosan kérő valami, ami arra irányul, hogy ez a dialóg létrejöjjön. Tehát ez annyiból fontos, hogy meghatároztam kicsit jobban.
Igen,
az egy út, egy öv, az a Kínának az elmúlt években kialakított új gazdaság és politikai, stratégiai terve. Tulajdonképpen azt is mondani, hogy a régi Sejem útra hajaz rá egy kicsikét, vagyis egy olyan nagy területet kapcsoljon Kínához, elsősorban gazdaságilag, ami hát könnyűvé teszi a kínai gazdaság számára is a kereskedelmet más országokkal, itt Európáról van szó.
Nyilván.
Ebben az esetben.
Az egész
és ebben az esetben ugye, ha Európa is kívánja, akkor neki is megkönnyebbedik ez a helyzet.
Tehát ez egy ilyen újkori selyemút lenne, amivel önmagában nincs is probléma, maga az elve semmi probléma nincs, hiszen a kereskedelem az nem csak anyagi értelemben jó, hanem az embereket közelebb is hozza egymáshoz. Régebben a vallások a selyemút mentén cserélődtek ki, tehát úgy ismerték meg egymás vallásait és véleményeit. Itt az a probléma ezzel, hogy ez tulajdonképpen Tibetről is keresztül menne ez az egy út, illetve ez a gazdasági korrespondancia, és tulajdonképpen ebből, legalábbis a tibetieknek ez a véleménye, és az egész biztos, hogy meg van alapozva, semmi nem jut Tibetnek. Tehát elsősorban kínai gazdaságot fejleszti ez is, és valamilyen módon a kizsákmányolást tovább erősíti, és Tibetet még jobban rabszolgasorba sújtja, hogyha megvizsgáljuk ezt. Tehát nyilván most erre se idő, se lehetőség, hogy részletesen megvizsgálja. A lényege ez ennek.
Na, ez egy nagyon érdekes történet. A tibeti szerzetesek és apácák vegzálásának és kolostorokba való kiűzésüknek megszüntetése. Ez feltételezi azt, hogy még jelenleg is vannak működő kolostorok Tibetben, jelenleg is vannak apácák és szerzetesek, de kitéve folyamatos zaklatásnak. Ugye azt én tudom sajnos olvasmány élményemben, hogy mi történt 59-ben a hatalomátvétel idején, az egy rettenetes rombolás volt, egyszeri villámgyors, brutális lerombolás a több kolostornak, a kolostor köveinek kövei, a kolostor köveit beépítették az útba, amit a kínaiak építettek, ami a tibeti nem léphet rá ezekre az utakra, hisz azok szentkövek, megöltek rengeteg szerzetest, apácákat, borzalmas dolgok történtek. Ennek ellenére úgy látszik, fennmaradt még néhány. Ők hogy tudták egyetem megúszni ezt a dolgot?
Vagy 59-ben közel 6000 kolostor semmisítettek meg, kisebb-nagyobb méretű kolostorokat. Természetesen rengeteg kolostor van még Tibetben, hiszen a tibeti hagyomány és kultúra, bár iszonyú módon bántva van és sértve van, de azért még létezik, és pont ennek az a lényege, hogy amiről beszéltünk az előbb is, hogy ott nagyon sok láma és apáca él még ezekbe. A kínaiak ezeket szeretnék nagyon erősen kontrollálni, és kontrollálják is, tehát a egy-egy kolostornak semmilyen belső önrendelkezése nincs, hanem egyszerűen a kínai hatóságok ellenőrzik, sőt, mi több részben kínai hatósági személyek, részben beépített tibeti lámák, akik ellenőrzik és jelentik a kínaiaknak, hogy mi az a szabálytalanság, ami történik, és bizony az súlyos megtorlás követi. Ezen kívül kolostorokat, nem mindegyiket, mert amit turisztikailag fel lehet használni és hasznot lehet belehúzni, azt nem, hogy lerombolják, hanem felújítják, például a palota, ami ugyan nem egy működő kolostor, viszont egy nagyon jó múzeum. Tehát gyakorlatilag végig lehet vezetni az embereket, iszonyú drága belépő van, még a fényképér is fényképezni akart, azért is fizetni kell. Tehát ennek ez elsősorban az oka. És hát ez a pont, ez azt követeli, hogy a szerzeteseket ne vegzálják, a lámákat ne irányigassák, hanem meglegyen az az autonómiája egy kolostornak, ami általában meg kell, hogy legyen, és hát ne szüntességnek. Vannak egész kolostorvárosok, amiket egyszerűen megszüntetnek, bezárnak, lerombolják, mert egy más elképzelés van. Ezek nem annyira ismert nevűek. Az ismertebb nevűek azok megmaradnak, felújítják is, azt lehet látogatni.
Okokból, hisz az a kirakat, ami megbúz, ugye. A Dalai Láma visszatérése, őszentsége 14. Dalai Láma visszatérése Tibetbe. Ez egy fontos pont, ugye, azt tudjuk, hogy nagyon régóta ugye számüzetésben él, és hát ez nagyon átforgatná egyébként a tibeti erőviszonyokat.
Hát mondjuk ez a lényege az egész. Ha Dalai Láma visszatérhet Tibetbe, akkor tényleg elindult egy folyamat, egy váltási folyamat. Még akkor is, ha csak látogatóba térne vissza előszörre, aztán később nem tudni, hogy. Tehát a Dalai Láma az, hogy visszatérjen a saját országába, vagy belépjen a saját palotájába, ennek szimbolikus, hatalmas szimbolikus jelentősége
ezt
van.
Ezt tudják a kínaiak is.
Tudják a kínaiak is, abszolút. A Dalai Láma készen áll egy ilyen találkozóra, de arra is, hogy csak látogatóba menjen haza. Tehát ő nem rögtön kívánja azt, hogy ő elfoglalja a trónját, és valószínűleg el se foglalná, hozzá kell tennem, ha visszamehetne.
Súlyos veszélyeket rejt magába egy ilyen látogatást.
Így
tudjuk,
van,
ugye?
Így van. Tehát gyakorlatilag annak a lehetőségnek a követelése, hogy a Dalai Láma visszatérjen Tibetbe, vagyis kimozduljon a tibeti helyzet ebből a rendkívül megrögzött állapotból, és ott hát elinduljon egy folyamat. És ez a Dalai Láma személye ezt el tudná indítani, amennyiben visszatérhet Tibetbe.
A Konfucius intézet megszüntetése, ez mi ez a Konfuciusz intézet? Miért jól hangzik a neve pedig?
A Konfuciusz intézet jól hangzik, és Konfuciusz mindezt hallaná, akkor nem is tudom, mi lenne, úgyhogy ne is hivatkozzunk rá ilyen szempontból. Ez a kínaiaknak egy nagyon fontos kulturális egyetemi szintű intézménye. Minden nagyobb városban nyílt már Konfuciusz intézet, Magyarországon is. Általában vezető, a helyi országnak vezető egyetemein, keretein belül tulajdonképpen egy orientisztikai tanszékhez kapcsolódó intézet, ami elsősorban, és mondhatnám kizárólag, a kínai kultúrát, hagyományt ismerteti, és valamilyen módon közvetíti ott a diákoknak és a tudósoknak.
A kérdés az, hogy ez propaganda szervezete?
A baj ez, hogy ez amellett, hogy nyilvánvalóan vannak pozitív oldalai, nyilvánvalóan vannak, ez nem is kérdés, de amellett egy nagyon nagy propaganda gépezet működik. Az, ha én egy kultúrát tényleg önzetlenül és a világ érdekében akarok terjeszteni, az nem baj, de hogyha olyan hátsó gondolataim vannak, hogy a saját hatalmamat és befolyásomat kiterjesszem, és ezt azt valamilyen módon működtessem, tehát akár mondhatnám, egy kémhálózatot működtessek, belefér a Konfuciusz intézetbe, hozzá kell tennem, belefér ez. Szóval ennek a működtetését úgy érzik a tibetiek, hogy összességében Kína birodalmi politikáját szimbolizálja és erősíti, és hát ők ezt nem
szeretik. Nekem régi meggyőződésem, hogy Kínának már nincs szüksége kémekre, hisz minden technikai eszköz, amit használunk a laptopoktól kezdve a telefonjainkon át, meg minden tök felesleges kémeket alkalmazni. Szerintem ezt a beszélgetést élőben hallják, ha nem csak a rádión keresztül, hanem a saját központjukban, Pekingben. De hogy...
Azért az emberi erőnek megvan a maga romantikája, szóval biztos. Szerintem van, és nem is biztos, hogy feldeszem.
Igen, egyébként ez a szép benne. A Dalai Láma reinkarnációs rendszerének a tibeti hagyomány szerinti megőrzése, ez iszonyú fontos kérdés, hiszen a Dalai Láma nem fog örök élni, illetve örökké fog élni bizonyos értelemben a reinkarnációnak köszönhetően, ám de a Dalai Láma halála után nem sokkal ki kell választani a következő Dalai Lámát. Ezt a pontot szerintem így készenlétbe várja a kínai kormány, hogy ezt ugyanúgy, mint a Pancsen Láma esetében, valahogy így félrevigyék, és a saját malmukra, hogy is mondjam, hajtsák a vizet.
Ez mindig az, amit mondasz, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez a fő kérdés. Tehát tulajdonképpen maga Dalai Láma is mondta, hogy nem a reinkarnáció a fő kérdés. Akár az is lehet, hogy nem reinkarnálódik évekig, évtizedekig. Ő előre megmondja, tudnélik a reinkarnációt, hogy ki lesz, hogy lesz, azt az előző Dalai Láma mondja meg, meg vannak bizony szimbolikus jelek, amikből összeállítják ezt a képet, de ez egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. Például a Dalai Lámának a saját népének a boldogsága, a saját népének a szenvedésmentes élete és javulása, életminőségének a sokkal fontosabb, mint az, hogy most ő az ő személye, mint Dalai Láma újra szülessen.
Nyilván.
Tehát tulajdonképpen a Dalai Láma egy nagyon-nagyon haladó mai ember, azt kell mondani, bár egy nagyon tradicionális, hagyomány szerető országból jött, tényleg a régi Tibetben azért voltak problémák is, amiket csak jó lett volna, hogyha saját maguk oldják meg, és nem egy külső hatalom telepszik ezekre a problémákra, de lényegileg a Dalai Láma, azt kell mondjam, hogy nem csak Tibetért harcolra, hanem a világért, az emberiségért, a békéért, az özbékéért. Na most ilyen szempontból Gandhit lehet hozzá hasonlítani.
A tibeti tényfeltáró küldöttség Tibetbe utazásának engedélyezése előzetes feltételek nélkül. Na ez amit úgy nem látok magam előtt, hogy a kínai hatóságok ebből beleegyeznének, de azt akkor foglaljuk össze, tehát vannak híreink Tibetből, tudjuk nagyjából, mi történik, de egy bizottság szeretné ezt felmérni, tehát hogy 59-től gyakorlatilag így mostanáig van. Mi történt a tibeti területen.
A 60-as években már volt egy tényfeltáró bizottság, amit a kínaiak megengedtek, hát aha, nagyon súlyos kudarccal végződött a kínaiak számára. Hihetetlen nagy örömmel fogadta őt mindenki Tibetbe, a Dalai Lámát követelték. Szóval egy nagyon nagy beégés volt, hogy így mondjam, a kínaiak számára. Most
soha ettől többé nem engedtek
ilyesmit. Ettől a fajta megoldástól nagyon-nagyon óckodnak. Tudnék, nyilvánvaló ez a bizottság, ez elbegyülne a nép között, mindenkit megkérdezett, interjúkat csinálna, tehát mindenféle dolgokat. Hát most már ott tartunk, hogy nyugati megfigyelők sem tehetik be Tibetbe a lábukat, és nem szaglászhatnak ott pár éve, vagy 10 éve még erre volt alkalom, de teljesen nagyon nagy kontrollal. Én magamat nem akarom ilyen nagy tényfeltáró bizottsághoz hasonlítani, de engem is hívtak Tibetbe, hogy menjek el, és nézem meg, hogy mennyire boldog a nép, és mennyire jól érzi magát.
nem mentem el.
Pedig megláthattad volna, milyen boldogság van ott, hát, és vagy, a szabad vagy, vallásgyakorlás.
Vagy soha nem jöttem volna haza.
Hát nem, hiszem, hogyha nem lépsz le a kijelölt ösvényről, akkor nem ölnek meg, ha igen, akkor igen. Szabad utazás lehetősége Tibetbe. Tehát itt arról van szó, ez a 12. pont, miszerint, hogy bárki, akinek...
Igen, ezek a pontok sok szempontból átfedik egymást, a szabad utazás is Tibetbe, összefügg az előzővel, meg az azt megelőzővel. Arról van szó, hogy nem mindenféle különleges engedéllyel lehessen csak Tibetbe menni. Például ma, ha egy magyarországi ember el akar menni Tibetbe, csak úgy magánemberként, ezt nem teheti meg. Mindenféleképpen csatlakoznia kell valami utazási irodához, vagy ha nem, akkor Katmandúból, Nepálból átmehet Tibetbe, de akkor is rajta ül egy kínai, vagy jobbára helybéli tibeti ellenőr, aki nézi, hogy hova megy, és meg is határozza, hogy hova mehet. Tehát nem mehet bárhova.
Nagyon veszélyek lesznek ott rá, az utak se jók, meg a nagyon
meg aztán lámák, a nagyon,
a
lámák is nagyon vadállatok.
A lámák, a hópárducok is, stb. Tehát ott rengeteg veszély fenyeget.
Most végigmentünk ezen a 12 ponton, sok pont fedi egymást, és tényleg sok pont irreálisnak tűnik. Ezt én is érzem. Szóval vannak benne pontok, amik lehet tudni, hogy ez a kínaiak nem fogják engedni.
Nyilván.
De hangsúlyozom, ha nem mondjuk folyamatosan, ha nem követeljük, akkor tényleg nem lesz semmi. Tehát az esélye egyáltalán a dolognak az, hogy folyamatosan napirenden vannak ezek a kérdések.
A világországai közül most jelenleg hol állnak ki Tibetért?
Hát érdekes módon legjobban Csehországban. Ez nagyon érdekes, mert ugye ott tartja rendszeresen, ez még a Václav Haveltől indul ki, aki nagyon nagy barátja volt a Dalai Lámának és a tibeti kérdésnek, és azóta valahogy ez megmaradt. Például a tibeti, vagy a, bocsánat, a cseh szenátusban, az a parlamentnek megfelelő hát hely, 50 tagja van a tibeti bizottságnak, tehát különleges a tibetet segítő bizottságnak. Ilyen Magyarországon is volt 10 évvel ezelőtt, hozzá kell tenni. Én is tagja voltam, 12 tagja volt, jobbára fideszes.
Igen, igen.
Jobbára fideszes tagja volt, és bizony ők, nem mondom, hogy jelentős sikereket elértünk, vagy elértek, de azért felemelték a szavukat, ez 10 évvel ezelőtt megszűnt. Tehát annyira megszűnt, hogy maga a bizottság is megszűnt, tehát nem létezik, és bárkit keresnék onnan, lehet, hogy le is tagadná, nem tudom. De mindesetre most Csehországban 50 tagja van, Csehország most diplomáciai bonyodalomba került Kínával emiatt, bevállalták, magasrangú politikusok szenátus elnökétől kezdve polgármesteren keresztül kiállnak Tibetért, és a cseh nép is. És ilyen szempontból a cseh tibetes segítő társaság, ami testvér szervezetünk, nagyon eredményes és nagyon sok mindent. Például fogadták a emigrációban lévő tibeti miniszterelnököt. Hát ez nagyon nagy szó.
Egyébként igen, csak azt nem értem, hogy Magyarországon, amikor fordul a kocka általában, akkor fordulnak a nézőpontok. Ugye ellenzékből nagyon-nagyon is kiállunk Tibet autonómiájáért. A ellenzékben mi pontosan tudjuk, hogy el kell ítélni a kínai kormánynak, hogy ezt gyakorlatilag egy óriási börtöntelepet működtet az ország a helyén. Majd kormányra kerülünk, és megnézzük így a számokat, és azt mondjuk, hát Kínában azért csodálatos előrelépés van. De most nem fordult meg a kocka, ez a bajom ezzel a történettel, hogy miközben ellenzékből a Fidesz gyakorlatilag ezt beleállt azért, amennyire tudod, kormányra követ, nem, nyilván, de az ellenzék se állt bele, amikor ellenzékbe került, hogy akkor mostantól valamilyen szinten támogatná.
Se a Jobbik nem állt bele, sem a többiek. Egyik sem állt be, tehát tulajdonképpen én majd akkor hiszem ezt, amikor látom.
Hogyne?
Tehát igazából nincsenek illúzióim. Meg kell említeni, hogy egyedül az LMP az, amelyik Tibet zászlóval megjelent a parlamentben, tibetikót vettek fel az LMP parlamenti képviselők, ez nem most volt, hanem ez 5-6 éve, vagy nem is tudom, hogy volt valamikor ilyenkor, de hát egyszerűen olyan hatalma ereje van a kínai gazdasági és politikai lobbinak, hogy gyakorlatilag úgy játszik egy ország politikai garnitúrájával, ahogy akarja.
Kérdezzük már még vendégünktől még azt, hogy Spanyolországban él, mint említette, de ott mi a helyzet, hogy a spanyol politikusok, vagy a spanyol emberek hogy állnak ez a kérdéshez?
Tupta Lama, the question is, what situation is Spanish about Tibet issue?
Unfortunately, Spain is also controlled by China.
Sajnálatos módon a kínaiak ugyanolyan kontrollal tartják a spanyolokat, mint máshol.
Economically, Chinese, Spanish government owe a lot of money to China, so they control what to do, what not to do.
Rengeteg pénz van kínai kézben és kínai befolyással Spanyolországban, és ez bizony azt jelenti, hogy a spanyol politikusok azt teszik, amit a kínaiak mondanak.
Nagyon sajnál, ez a nagyon sajnálatos helyzet.
Akkor viszont arra kérném őt, hogy azért búcsúzzol, most azért forduljunk a magyar hallgatókhoz, és próbáljuk meg nekik valamilyen módon ezt a dolgot még érthetőbbé tenni, vagy egyáltalán csak kedvet csinálni, hogy foglalkozzanak ezzel. Én ugye nagyon régen, Tiborra iszonyatos régen ismerjük egymást, de ez minimum 20-valahány éve gyakran-gyakran találkozunk, főleg ebben a témakörben, de kíváncsi lennék, hogy ő mit mond most nekünk még erről.
Láma tukta, please say some sentence, a message for, to the Hungarian public, please.
Yeah, the message is the life is beautiful.
Yeah. Láma felmutatott most a magyar kétfarkú kutyapárt választási plakátjára a falon, miszerint az élet szép, és azt mondta, hát igen.
Yeah, so be happy and day by day live in peace. And try to be really a good person, good heart, and live peaceful.
Legyünk békések, az élet szép, és
napról napra legyünk jó emberek,
jobb emberek, és akkor a dolgok meg fognak változni.
But how?
Then, yeah, how? This is a little
main question. This is the question.
Yeah, how is not difficult to explain in radio program.
Yeah.
so something like a meditation talk face to face, like dialogue face to face is important. So similarly, doesn't matter Hungarian people, you have experience, you suffer a lot historically also. A few years ago also you suffer. Now you are really in freedom. So now don't let this freedom go to the others' control. So this is my message. And also, be careful, Hungarian government and Hungarian people, yes, try to live according to your right and defense. Otherwise, the Chinese money in the beginning, very beautiful, helping.
Wow. Of course.
Coming, then after Chinese will control you, like many countries in Africa, that what they are doing.
Ez kicsit nehéz elmagyarázni.
Onnan még mindig szabadnak látszik Magyarország, ez csodálatos. Nemrég még nem voltunk szabadok, mondta Láma, de
hát
most
igen,
már azok
vagyunk. Ezt mondta Láma, és hát nyilván az ő szemszögéből ez így is van, tehát ezt nem is lehet megkérdezni egy percig sem. Ugye az, hogy most hogy legyünk boldogok, ennek a rádióadásnak a kereteire nem elegendők, mindenféle szellemi utak vannak, amiket meg lehet próbálni, ezt mondta
meditáció
Láma.
Meditáció és párbeszéd szemtől szembe folyamatosan.
Szemtől szembe, őszinte párbeszéd nagyon fontos, és legyünk óvatosak. Ne hagyjuk magunkat, semmiképpen ne hagyjuk, hogy idegen hatalmak, hát jelen esetben Kínáról beszélünk, olyan befolyást gyakoroljanak, hogy az életünk emiatt megváltozzon.
Mert az első szakaszában ez csodálatos, jön a kínai pénz, de
jön a pénz, a nagy money, meg minden, de utána jön ennek a számlája, ami viszont kemény lesz.
Láma Tupten Vancseng volt a vendégem, illetve Hendrey Tibor, illetve még sokan mások is, majd velük később beszélünk. Itt volt ez a csodálatos tolmácsunk az elején, akivel
Mangyal.
Találkoztunk. Kiváló az egy, és az egyetlen, ha jól tudom, nepáli étteremet üzemelteti.
Tibeti étteremet.
Tibeti, de nepáli.
Mert most végig Tibetről beszélünk, nem
tudod? Tibet? Jaj! We are talking about Tibet and Nepal, but tibeti éttermet üzemelteti Magyarországon, de vele majd egy más alkalommal mindenképpen beszélgetünk, most egy kicsit zenélünk, és az utolsó negyed órában pedig ígérem önöknek, hogy valami egészen másról lesz. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen.
Thank you.
Kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Parakovács Imre.
It's the tiger, it's the tiger.
Кучи Punk's not dead, punk's not dead, punk's not dead.
Szóval szimpatikus számomra a buddhizmus abból a szempontból, hogy ugye keveset bíz a hitre. Ő azt mondja, hogy nem kell hinni a buddhizmusban, hanem meg kell tapasztalni, de meg kell tanulni. De amikor mikor tényleg az történik, hogy az embert közvetlen és fizikai, szellemi erőszak éri, akkor én mindig egy kicsit kételkedem a párbeszéd kezdeményezésének a hatékonyságában, különösen egy olyan, hát hogy is mondjam, mamut ellen, mint a kínai kormány. Általában ez felülírja a lelkiismereti kérdéseket, a gazdaság ilyen szempontból mindig erőteljesebb. De, ami biztos, kicsit elkapkodtam a végét ennek a delfináriumnak, mert hogy nem közöltem meg önökkel a pontos megfejtést, hogy mi a vége, és miért nem lesz valószínűleg delfinárium Budapesten. Tehát a kezdetek kezdetén az van, hogy az a célunk, hogy egy európai színvonalú delfinárium épülhessen fel Budapesten, meggyőződésem, hogy van egy betöltendő űr, szórakoztató színvonalas attrakcióból hiány van Magyarországon, hatalmas igény mutatkozik rá hazai és külföldi látogatóink részéről. Ezt nyilatkozta tavaly novemberben Farkasdi Tomasz, a Budapesten a Kampóna üzletközpontban működő tropikárium állatkert tulajdonosa. Az Indexen reklámként megjelent, fizetett PR interjúban. Farkasdi abbéli reményét fejezte ki, hogy hamarosan sikerül a budapesti delfinárium régóta dédelgetett terveit megvalósítani, annak ellenére, hogy sokan tiltakoznak ellene. A tropikárium tulajdonosa szerint a leendő budapesti delfináriumban nem vadon született és befogott delfineket mutatnának be, hanem már fogságban született egy ideje európai delfináriumokban élő állomány utódait, amik amúgy is elpusztulnának szabadon engedve. Állatvédők szerint ez az egész műfaj, mármint a delfináriumok állatkínzás, a fogvatartott delfinek lévén rendkívül intelligens állatok, rengeteget szenvednek az ilyen vízi állatkertekben, ráadásul akármilyen korszerű a kialakításuk, a biológiai szonáriukkal, hanghullámokkal tájékozódó delfinek gyakorlatilag megzavarodnak, mentális beteggé válnak a zárt medencékben. A budatétényi tropikáriumot megvalósító Farkasdi már jó ideje lobbizik az ötlete megvalósításáért, amit leginkább a hatályos állatvédelmi törvény akadályoz, ami kategorikusan kimondja, hogy tilos az országba delfint behozni. Farkasdi kezdetben a hajógyári szigetre álmodott delfináriumot, majd amikor évekkel ezelőtt falakba ütközött, a tropikáriumban kialakítandó delfinárium terveivel állt elő. A 2018 novemberében megjelent PR cikk után több állatvédő szervezet ismételten aggodalmát fejezte ki. Előbb a Dolfinária Free Europe, majd a Born Free Foundation hívta fel a figyelmet a budapesti plázába tervezett létesítmény terveire. A DFE írásban fordult Nagy István agrárminiszterhez, hogy továbbra se kapasson zöld utat Farkasdi terve, valamint ellenkampányra hívta fel az állatvédő aktivistákat, arra kérve őket, bombázzák levelekkel a magyar minisztériumot a delfinárium megakadályozása érdekében. A DFE emlékeztetett arra, hogy Magyarország 1992-ben tiltotta be a delfinek behozatalát, miután az akkoriban létrehozott delfináriumban elpusztult egy az országba Ukrajnából illegálisan behozott palackorú delfin. Az öt vadon befogott delfin bemutató létesítmény a nagy felháborodást kiváló eset után be is zárt, az állatvédelmi törvénybe pedig bekerült a delfinekre vonatkozó tiltás. 1992 őszén a Margit-szigeti hajós Alfred sportuszadában két szabálytalanul behozott és azon a nyáron bemutatókon szerepeltetett delfin pusztult el, az esetről a korabeli lapok hosszan cikkeztek, az úszómedencében kialakított idéglenes delfinárium meg is szűnt. A DFE október 13-án adta hírül, hogy a minisztérium reagálta a megkeresésükre, illetve a nyilvánosság felől érkező nyomás, és azt közölte, hogy Farkasdi Tomasz terveit ezután sem engedélyezik, a törvény szerint továbbra sem lehet semmiféle delfint az országba behozni, és állatkertben bemutatni. Örülök a hírnek, továbbra is érvényben marad Magyarországon a delfinek behozatalára és tartására vonatkozó tilalom, ami biztosítja, hogy az országban ezután sem lesznek fogvatartott cetfélék. Ez nem csak delfinekre vonatkozik, hanem nyilván a a víziemlősök egy jelentősebb csoportjára. Nyilatkozta Margot Dodds, a DFE elnöke. A hírrel kapcsolatban a hét elején megkerestük a Tropikáriumot is, afelől érdeklődve, hogy mikor kaptak a minisztériumtól elutasító választ, illetve ragaszkodnak-e továbbra is az eredeti elképzeléshez, hogy legyen Budapesten is delfinárium, de mostanáig nem reagáltak a levelünkre. Eddig az Index cikke. Viszont tegnap megjelent egy egészen hihetetlen írás. Én arra gondoltam, hogy ezzel majd hosszabban is szeretnék foglalkozni, talán egy teljes adást is megér. A cikk ugyancsak az Indexben jelent meg, illetve hát először nem ott, de erre reagált az Index. Titokzatos öngyógyító zabagépet mutat be a Párizsi Állatkert címmel. Nincs idegrendszere vagy agya, mégis állatmódjára viselkedik az a különleges sárgás színű eukarióta élőlény, melyet a Párizsi Állatkert először mutatott be szerdán. A nagy közönség szombattól láthatja a Massa becenevű penészgombára hasonlító organizmust, melyet egy tudományos projekt keretében sikerült az állatkertnek tenyésztenie. Becenevét a Massa című 1958-ban bemutatott film után kapta Steve McQueen-nel, önök is látták, gondolom, egy ilyen B-listás horror zseniális, mindent elfogyaszt, és kisgömbölc, meg stb. Indul el Pennsylvániában. A kutatók által évtizedek óta érdeklődéssel figyelt élőlény tudományos neve Physarium polycephalum és 720 különböző nemi változata ismert. Képes egysejtűként és telepekbe összeállva is létezni, ez utóbbi esetben szaporodásra képes többsejtű élőlényként viselkedve, a rendelkezésére álló életteret be tudja tölteni, kifinomult hálózatot létrehozva. Nincs szája, nincs gyomra, nincsenek szemei, mégis észleli a fényt, a táplálékot, amit el is fogyaszt. A Massa lábak vagy szárnyak nélkül mozog, és ha félbe vágják, 2 percen belül helyreállítja magát, és 24 óra alatt képes megduplázni a méretét. A se nem állat, se nem növény, se nem gomba élőlény a bizarrnak tűnő jellegzetességei ellenére nem jelent veszélyt a látogatókra, a kiállított Massa egyelőre néhány centiméter átmérő egy teráriumban, fatörzsön éldegél. A blob, ez a Massa angol, a blob természet rejtének egyike, mondta Bruno David, a Párizsi Természettudományi Múzeum igazgatója. Meglepő számunkra, mert nincs agya, mégis képes a tanulásra. Mondjuk ilyeneket én is mondjuk látok a magyar politikában, zárójelbe zárva. És ha egyesül két Massa, az egyikük tudása átkerül a másikba is, tette hozzá. Biztosan tudjuk, hogy nem növény, de nem igazán tudjuk, hogy állat-e vagy gomba. Nagyon meglepő módon mozog ahhoz képest, hogy olyan, mint egy gomba, állati jellegű viselkedése van, képes a tanulásra, fejtegette tovább a szakértő. Óránként 1 centiméteres sebességgel mozog, a kutatók szerint szívesen fogyaszt zapkását vagy zappejhet, a sós dolgokat azonban nem kedveli. Színe az elfogyasztott táplálék szerint is változik, ha például céklát kap, vöröses árnyalatot ölt. A szakértők szerint alvó állapotba is lehet helyezni, majd szükség esetén felébreszteni, és szinte lehetetlen megölni. A tudósok remélik, minél többet megtudnak majd ezekről az organizmusokról, amelyek akár több négyzetkilométerre is megnőhetnek. Bíznak abban, hogy az új ismeretek segíthetnek az újrahasznosításban, az erdők talajának vagy egyéb szennyezett talajok megtisztításában, sőt akár új típusú antibiotikumok felfedezésében. Szóval ez egy rendkívül izgalmas dolog. Arra nem kaptam ebből a cikkből választ, hogy hol él egyébként magában ez a dolog, de ez mindenképpen annyit megér, hogy ezt megosszam önökkel, a Flamingo Farhát fanok szokásos oldalán. De a Flamingo Farhát fanoknak egyébként még egy más közlendője is van. Ugye a Flamingo Farhátat azt ugye hárman alkatjuk, Bakács Tibor, Settenkedő, Vágó Egyébi András és jó magam, de most ugye mindhárman Klubrádióhoz kötődő emberek vagyunk. De most még valakit bevettünk a buliba, aki szintén erősen kötődik a Klubrádióhoz, itt Gál Völgyi Jánosnak hívják, és 28-án, azaz egy hét múlva hétfőn a Magnet Közösségi Házban az Andrássy úton este 7-től 4-en fogunk beszélgetni. Olyan lesz, mint egy ilyen hatalmas, őrült klubrádiós kavalkád, amikor az összes műsorvezető, aki valaha műsort vezetett, vagy ennek a műsoroknak vendége volt, hirtelen egyszerre fog beszélni, nem külön-külön fogunk beszélni, de iszonyatosan vicces lesz. 28-a este 7 Magnet Közösségéház egy jó kis flamingófarhatest Gálvölgyi Jánossal, de addig még találkozunk, mert nekem abban a szerencsében és megtiszteltetésben van részem, hogy a szerda reggelt önökkel tölthetem. Hozzátéve, hogy ez az utolsó olyan szerda reggel, amikor még nem állítjuk át az órákat, és a következő hétfő az még hagyján, de az azt követő szerdán már egy órával korábban kell felkelnem, úgyhogy még ilyen izébb leszek én. Hát erre, leginkább erre a masszára szoktam egyébként most, hogy így felolvastam emlékeztetni a hajnali órákba, tehát nem tudom, hogy ember vagyok-e, állat vagy növény, esetleg gomba, de minimális szinten képes vagyok a tanulásra és a elfogyasztott táplálék függvényében változtatom a színemet, mert ez még nem sikerült, de dolgozom rajta, igazából rengeteg céklát eszem, hát ha olyan jó kis árnyalatom lesz, mint annak, de folyamatosan még csak ezt a sápadtságot hozom. Hölgyeim és uraim, megtudhatták a mai adásból, hogyha megdobnak téged kővel, akkor tényleg a kenyérrel való visszadobás az egyetlen megoldás, legalábbis a kereszténység és a buddhizmus szerint. Párbeszédet kezdeményezett Tupten Vancsen láma. 30 országra terjed ki az útja, ahol körbe utazik, és mindenkivel megpróbálja megértetni azt, hogy Tibet soha nem volt Kína része, és kulturális autonómiát követel nekik. Hát vérmérsékletéhez képest támogassák ezt a dolgot, amennyiben tehetik. Én nagyon-nagyon sok szeretettel elbúcsúzom, Parakovács Imre voltam, és szerdán találkozunk a Viszonthallásra.